Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. Itt van a stúdióban Bartus Gábor, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadtam a meghívást. Zárják a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia második 15-16-os időszakra vonatkozó úgynevezett előrehaladási jelentését. Az első, a korábbi az nyilvános és közismert. Van-e fordulat abban a három úgynevezett kulcsindikátorban, ami az előző előrehaladási jelentésben egy lefele mutató trendet mutatott, ez az oktatási kiadások, civil szervezetek száma és az időskori eltartottság?
Ezek a mutatók javulnak, más mutatók, viszont amik az elmúlt jelentésben kedvező trendet mutattak, azok meg elkezdenek romlani, és több trend fordult romló tendenciába, mint ami korábban javult, tehát most egy pici kedvezőtlenebb helyzetet látunk ebből a szempontból. Továbbra is azt lehet mondani, hogy a 16 kulcsindikátor közül, amit mi vizsgálunk és fontosnak tartunk, és valamiképpen jelzik Magyarország fenntarthatósági állapotát. Tehát a 16 kulcsindikátorból egyetlen egy olyan sincs, ami átlagosnál jobb állapotban lenne, és javuló trend jellemezné.
Akkor nézzük a kulcsindikátorok felbontását. Ugye a hagyományosan az emberi erőforrásokkal szokták kezdeni, ez van a táblázat tetején. Népesség, tudás, egészség, kohézió. Népesség, azt tudjuk, hogy az javul, de nem eléggé.
Még eléggé is javul, olyan értelemben, hogy nagy tempóban javul. A demográfiai változások, azok tulajdonképpen a magyar társadalom egy fenntarthatósági sikerét jelentik, már ami azt jelenti, hogy a trend milyen irányú. Ugye itt arra kell emlékeztetni rögtön a beszélgetés elején a hallgatókat, hogy most belevágtunk a közepébe a fenntarthatósági indikátorokba, hogy ugye miért is fontos ez nekünk. Ugye azért fontos nekünk, mert hogy nagyon sokszor hallom azt a véleményt, hogy hát a fenntarthatóság az a környezetért aggódó szép lelkeknek egy ilyen mellékes tevékenysége, de hogy igazából távol van Magyarország tényleges aktuális problémáitól. Most pont például a népesedésre vonatkozó kulcsindikátor már valamit mutat, hogy ezek nagyon kemény kérdések, és tulajdonképpen a fenntartható társadalomnak négy előnye van. És mind a kettő szerintem az emberek közvetlen élete irányából nagyon is jól értelmezhető, és rögtön látszik, hogy nem puha dolgokról van szó. Ugye majd lesz később az ökológiai indikátorok kapcsán, majd eljutunk oda, látjuk, hogy a fenntartható társadalom az fenntartja, megőrzi a természeti kincseit. Ami a népesedést illeti, a második fontos tudása a fenntartható társadalomnak, hogy egy társadalmi ellenálló képességet biztosít. Ugye a 2008-2009-es gazdasági világválság kapcsán láttuk, hogy nagyon erősen sérülékenyek vagyunk. Elveszíthetjük a lakásunkat, mert devizahitelünk van, elveszítjük az állásunkat, mert a gazdasági válság miatt összeomlott egy cég. Tehát a fenntarthatóság az azt jelenti, hogy ilyen válságoknak ellenállóbbak vagyunk. A harmadik a versenyképesség, amit tud egy fenntartható társadalom, és a negyedik, az pedig az általános jólét. Amihez megint csak a demográfiai folyamatok, egy megfelelő népesedési trend az hozzátartozik. Na most azért kulcskérdés, és azért szoktunk örülni az eredménynek, tehát arról van szó, hogy például a teljes termékenységi ráta, hogy egy szülőkorban lévő nő hány gyermeknek ad életet, tehát, hogy egy család az hány fővel pótolja magát, az édesapa meg az édesanyja után hány gyermek születik. Ugye egy népesség akkor stabil, ha ez az érték 2, vagy egy icipicit 2 fölött van. Most Magyarországon ez 2011-re lecsökkent 1,24-ra, ami egy egészen elképesztően alacsony arány, de ugye ide egy több évtizedes csökkenő trend végén jutottunk, de ez tényleg egy abszolút minimumot jelentett, és erről az 1,24 egy százados értékről sikerült 5 év alatt eljutni 1,49 százados értékre, tehát egy másfeles értékre, ami már Európai Uniós összehasonlításban már tulajdonképpen egy nem is rossz érték, tehát gyakorlatilag azt szoktuk hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon fontos példa arra, hogy társadalmi összefogással, amikor a kormány is rajta van az ügyön, és vannak hozzá jó kormányzati támogató politikák, meg amikor a társadalomban is vannak olyan értékek, amik ezt fontosnak tartják, akkor ezeknek az összekapcsolódásával lehet fenntarthatósági téren sikereket elérni. Tehát nem egyfajta fátum, hogy mi mindenképpen rossz állapotban legyünk, ezért nagyon örömteli ennek a mutatónak a változása, még akkor is, ha a kettes értéktől még messze vagyunk.
Prognózisuk szerint, ha csináltak ilyet, saját erőből ki tudja növekedni magát a magyar társadalom úgy, hogy a népesség növekedni kezdjen? Azért kérdezem, mert korábban írták, még a keresztratégiában is benne van, hogy egy épeszű bevándorlási politikán gondolkodni kell, mert önerőből matematikailag nem megy.
Igen, ez így van. Tehát nagyon fontos, és itt egy általános tanulságot le kell vonnunk. Annak ellenére, hogy önmagában a népesedés politika ilyen jelentős eredményeket ért el, tehát egy nagyon figyelemre méltó termékenységi növekedés következett be 5 év alatt, ami egy abszolút elismerésre méltó eredmény, és egyértelműen nevezhetjük sikernek.
Ezek a tények, számok igen, mutatják.
Igen, de emögött egy nagyon erős elköteleződés van. Tehát emlékezzünk vissza korábbi évtizedekre, amikor a politikusok számára tulajdonképpen ciki volt népesedési kérdésekkel foglalkozni. Tehát, hogy egy politikus nem merte azt felvállalni, hogy kiálljon a választói elé, vagy a közvélemény elé, és azt mondja, hogy a... népességszám csökkenése az egy kritikus probléma, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, hogy érdemes erre társadalmi erőforrásokat áldozni, hogy segítsük azt, hogy azok a gyermekek, akikre egyébként a szüleik vágynak, hogy megszülessenek, azok ténylegesen meg is szülessenek.
A szocializmusban volt ilyenekre példa, amikor erőteljes növekedést akartak elérni?
Igen, az természetesen fontos, hogy milyen eszközöket használunk, de most egyértelműen nem erőszakos eszközökről van szó. Tehát tényleg olyan eszközökről van szó, hogy akinek van vágya arra, hogy egyébként gyerek szülessen a családba, az kap hozzá segítséget. Tehát nem valamiféle előírásszerű kötelezettségek vannak, hogy minden családban ennyi és ennyi gyereknek születnie kell, hanem van egy külső segítség. Ha valakiben, az édesapában és az édesanyában megvan az elhatározás, és ehhez ezt az elhatározást adott esetben valamilyen társadalmi, anyagi ok akadályozza, akkor ezeknek az akadályoknak a lebontásában segít tulajdonképpen a kormányzat családpolitikája. A lakáshoz jutás támogatásával, más anyagi jellegű kedvezményekkel, a bölcsödei szolgáltatás kiterjesztésével, itt majd még aztán persze lehet még mit tenni, de hogy ez egy ilyenfajta segítség, ez nem összehasonlítható a Ratkó korszakkal, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon fontos.
Bocsánat, eltérítettem az eredeti kérdésemtől. Igen. Az volt, hogy bevándorlás nélkül is megoldható? Mit mutatnak a modellek? Számolnak-e még bevándorlással?
Tehát tulajdonképpen egy nagyon érdekes számítást elvégzett Spéder Zsolt és Kapitány Balázs, tehát az ő adataira tudok ilyen szempontból támaszkodni, és ez azért is jó kérdés, mert rávilágít a fenntarthatósági politikának egy nagyon érzékeny területére. Tehát, hogy bizonyos területeken nem elég csak annak a szakterületnek az intézkedése. Tehát fenntarthatósági problémákat, mondjuk a népesedés egy fenntarthatósági probléma, nem lehet csak családtámogatásokkal kezelni. Tehát a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének a vezetői azt számolták ki, hogy tegyük fel, hogy továbbra is csak ilyenfajta közvetlen családtámogatásokkal operálunk, tehát elsősorban a termékenységet akarjuk csak növelni. Tegyük fel, hogy jövőre 2-re ugrik.
Óriási lenne.
1,49. Tehát ugye ez egy nagyon erős hipotetikus feltételezés, nyilvánvalóan nem, sőt ugye azt látjuk, ugye, hogy lassan a családtámogatások elérik a GDP 5%-át, és egy ilyen erős ugye, forrásoldal mellett sikerült eljutni az 1,49-os termékenységig, és általában ugye a közgazdasági logika az azt mondja, hogy általában, amikor folyamatosan növelem a forrásokat, annak egyre kisebb lesz a hasznosulása. Tehát vélhetően azt nem lehet megcsinálni, hogy a következő 5 év alatt is 25% pontot sikerül javítani a termékenységen. Ha így történne, nagyon fogunk neki örülni, de nyilvánvalóan, hogy annak kisebb a valószínűsége, mint hogy ez egy kicsit lelapuló sebességgel fog növekedni a termékenység. Na tehát visszatérve, ugye a hipotézisünk az, hogy 2018 már kettes lesz a termékenység, akkor is a magyar népesség csak 2053-ban fog stabilizálódni. A népesség szám tekintetében 8,9 millió fős szinten. Na most, ha használunk a családpolitikában más szakpolitikákat is, amire ön utalt adott esetben egy észszerű bevándorlást, ami nem azonos azzal a népvándorlás jellegű jelenséggel, amit ma látunk, és ami ellen egyébként a magyar kormány jogosan küzd is a brüsszeli csatatéren, és fékezni tudjuk a kivándorlást, amely elsősorban a termékeny korosztályt, kohorszokat érinti, tehát akiknek logikusan gyerekük lehet, ugye őket jobban érinti a kivándorlás, mint a gyerekeket vagy az időseket, és végül növeljük a születéskor várható élettartamot, amiben nagyon le vagyunk maradva, Európai Unió sereghajtói vagyunk, a születéskor várható élettartam tekintetében csak egy-két ország van mögöttünk, tehát tulajdonképpen még a GDP-nk arányosan sem tudunk megfelelő életkilátásokat biztosítani, tehát a magyar szokások egészségtudatos magatartásnak a hiánya az egyének részéről, illetve intézményi problémák az egészségügy részéről együttesen vezetnek ehhez. Most, hogyha 3 évvel sikerülne növelni az életkilátásokat, meg sikerülne csökkenteni valamelyest a kivándorlást, illetve egy nagyon szolíd, nagyon visszafogott kis bevándorlás is lenne az országban, olyan korosztályú bevándorlókból, akiknek aztán adott esetben gyerekük születik, akkor 2053 helyett már 2024-re stabilizálni lehetne a magyar népességet, és nem 8,9 milliós fős szinten, hanem 9,6 milliós szinten. Tehát ez mind időben, mind a populáció nagyságát tekintve is egy jelentős különbség. Tehát tanulság, fenntarthatósági célokat elérni egy adott szakpolitikai területen nem lehet csak az adott szakpolitikával, hanem ehhez igénybe kell venni más szakpolitikáknak a segítségét, ebből pedig az a következtetés adódik, hogy ezeket a szakpolitikákat ilyen szempontból össze kéne hangolni. És itt van a magyar fenntarthatósági politikának egy nagy adóssága.
Össze kéne hangolni, így fogalmazott, de hát a keresztratégia az alaptörvényre hivatkozva azt írja, hogy nem kéne, hanem kell hangolni. Nem lehet olyan intézkedéseket hozni, amelyek a fenntarthatóság ellen mutatnak. Ezek szerint még nem jutottunk el oda, hogy ne hozzunk ilyen intézkedéseket?
Én azt gondolom, hogy az alaptörvény rendelkezéseinek a mindennapi gyakorlatba való lefordításával még nem állunk túl jól, de nem csak az alaptörvény tekintetében, hanem a keretstratégiára vonatkozó konkrét országgyűlési határozat végrehajtása tekintetében sem. Amikor a parlamenti képviselők nagy többséggel, feltűnően nagy többséggel, már konszenzusos jelleggel 2013 márciusában elfogadták a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát, akkor abban az országgyűlési határozatban felkérték a kormányt, hogy hozzon létre egy magas szintű koordináló testületet, ami a fenntarthatósági célokat tulajdonképpen érvényesíti a szakpolitikákban.
Megnéz ahol mindent, ami a kezén átmegy, és ami ennek nem felel meg, az nagy vastag fekete filccel kihúzza belőle.
Például. Na most a kormány e tekintetben az okos lányt játszotta el, tehát gyakorlatilag formálisan teljesítette az országgyűlési képviselők kérését. Érdemben azonban mi úgy látjuk, hogy ez a fajta koordináció nem valósul meg. Tehát gyakorlatilag a legfelsőbb politikai szinteken a fenntarthatóság nem kulcskérdés még. Egyes elemei igen. A népesedéspolitika például egyértelműen igen, és vannak más szakpolitikai területek is, amelyek nagyon jól teljesítenek fenntarthatósági szempontból, de ezek egymástól nagyon elszigeteltek, és összességében ez még mindig kevés ahhoz, hogy azon a fenntarthatósági válságon vagy krízishelyzeten, amit nagyon messziről öröklünk egyébként, azon megpróbáljunk egy kicsit javítani.
Ma nincs olyan testület, szervezet Magyarországon, amely képes lenne a keretstratégiában írtakat behajtani a döntéshozón, a mindenkori döntéshozón?
Behajtani, hát nem igazán. Egy nagyon érdekes helyzet van. Először is Magyarországon van egy nagyon sokrétű fenntarthatósági intézményrendszer. Tehát szerencsére nagyon sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, ezeknek a szereplőknek különböző lehetőségeik vannak. Itt mindenképpen meg kell említeni a köztársasági elnököt, aki tulajdonképpen nemzetközi szinten is, meg idehaza is, nagyon erőteljesen kiáll a fenntarthatóság, és azon belül a környezeti fenntarthatóság, klímavédelem, vízpolitika tekintetében, hogy ezeket a saját céljainkat, meg a nemzetközi célok, a saját céljainkat teljesítsük, a nemzetközi célokhoz meg hozzájáruljunk, és ott van külön környezeti fenntarthatósági igazgatóság. Aztán van a mi tanácsunk, ami az országgyűlés tanácsadó szerve, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, amelyik gondozza magát a keretstratégiát. Ugye mi szerkesztettük, mi állítottuk össze magát a keretstratégiát, illetve két évente elkészítjük ennek az előreadási jelentését. Ez, ha nem is behajtás, de tulajdonképpen egyfajta emlékeztetés. Ugye a magyar politikai kultúrának egy nagy problémája, hogy remek szakpolitikai stratégiákat tudunk írni, majd miután ezeket megírtuk és pezsgőt bontottunk, hogy milyen okosak voltunk, és a fennálló problémákra mennyire reflektáló, releváns, jó célokat kitűző stratégiát alkottunk, a következő nap elfelejtjük. Tehát a tényleges döntéshozatalra ezeknek a stratégiáknak nagyon kevés a megtermékenyítő ereje, a legtöbb ilyen stratégiát el is felejtjük. Ezért volt fontos az parlamenti képviselők számára, hogy előírták azt, hogy két évente előreadási jelentést kell készíteni. Ez tehát egy emlékeztető, hogy van ilyen stratégiánk, és hogy fontos megállapítások vannak benne, de ez nem kikényszerítő jellegű. Ez csak egy leíró jelentés, hogy itt állunk. Ez a helyzet. Így néz ki indikátorok szempontjából, így néz ki minőségi elemzés szempontjából Magyarország fenntarthatósági helyzete. Aztán van a jövő nemzedékek szószólója, ugye az alapvető jogok biztosának a helyettese, akinek tulajdonképpen a mandátumából, ugye a megfelelő alaptörvényi rendelkezéseknek ő az őre, neki már több lehetősége van adott esetben számunkérőbb jelleggel megállapítani bizonyos hiányosságokat fenntarthatósági vagy természeti erőforrások használatával kapcsolatos téren, sőt, adott esetben a szószóló, az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybírósághoz is fordulhat. Erre is volt már precedens, hogy ezek az intézmények tulajdonképpen együttes erővel, és még talán az Országos Környezetvédelmi Tanácsot tudnám ide sorolni, ami a kormány tanácsadó szerve környezetvédelmi szempontból, hogy például, amikor az a vita volt Magyarországon, hogy megszabad-e változtatni a nemzeti parkok határain belüli mezőgazdaságra is alkalmas, vagy mezőgazdálkodásra is használt területeknek az irányítói jogkörét, hogy ki döntsön, a Nemzeti Park Igazgatóság-e legyen a menedzser, vagy pedig a földalap, akkor itt a kormányzat szándékával szemben ezek az intézmények és végül az Alkotmánybíróság ezt a változtatást megakadályozta. Tehát itt tulajdonképpen volt egy olyan helyzet, amikor a Magyarország egyébként egész szofisztikált fenntarthatósági intézményrendszer képes volt egy nem a fenntarthatóság irányába mutató döntést befolyásolni.
Hogyan illeszkedik a magyar fenntartható fejlődési stratégia elmélete és a leírt gyakorlata az európai, meg a világ fenntartható fejlődési stratégiáiba, mert ennek elvileg passzolni kéne, ha csak abból indulunk ki, hogy ugyanazon a bolygón, csak más-más területein élünk.
Az illeszkedés az ENSZ által elfogadott fenntartható fejlődési célokhoz egész jó, annak ellenére, hogy a nemzeti stratégia 2,5 évvel megelőzte az ENSZ céljait.
Ugye, ha tudósok dolgoztak benne, akkor nagyjából ugyanazt gondolták a dolgokra.
Hát így van, tehát ez különösképpen nem nagy kunszt adott esetben megelőzni nemzeti szinten egy ENSZ dokumentumot. Mi ezt 2015 őszén külön vizsgáltuk, és az első előreadási jelentésnek az egyik melléklete kifejezetten ezzel foglalkozott, hogy meg kell-e változtatni a keretstratégiát, vagy jelen formájában is illeszkedik az ENSZ céljaihoz, és azt találtuk, hogy ha bár más nyelvezetet és logikát használ a két stratégia, tehát a megírásnak nem az volt, ugyanaz volt a logikája, de érdemben, ha a magyar fenntarthatósági célokat teljesítenénk, akkor az egy nagyon jelentős érdemi hozzájárulás lenne a globális célok teljesítéséhez. Tehát ilyen értelemben azt kell mondjuk, hogy a nemzeti keretstratégia jól illeszkedik az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz.
És az uniósban, mert az uniónak azért már vannak eszközei a céljai kikényszerítésére, legalábbis a tagok tekintetében.
Az Európai Unió fenntartható fejlődési stratégiájához azért nehéz illeszkedni, mert az nincs. Vagyis elfelejtődött. Volt, tehát 2001-ben született egy fenntartható fejlődési stratégia. Ennek hatására például minden ország köteles volt nemzeti stratégiát készíteni. Magyarország 2007-re lett kész az első stratégiával, és ezt váltotta fel az a 2013 márciusában elfogadott, aminek az apropóján tulajdonképpen most beszélünk. Csak hogy közben elsősorban az Európa 2020 stratégia megalkotásával a külön fenntarthatósági stratégia kikopott az Európai Unió gondolkodásából, dokumentumai közül. Tulajdonképpen az Európai Unió döntéshozói azt szokták mondani, hogy maga az Európa 2020 stratégia az egyben egy fenntarthatósági stratégia is. Tehát, hogy ők integrálták. Csak hogy az integrálás az úgy sikerült, hogy tulajdonképpen az érdemi fenntarthatósági kötelezettségek kikerültek. Tehát, hogy ilyen fajta, amire azt lehet mondani, hogy igen, ez az Európai Unió fenntarthatósági stratégiája, ahhoz ilyen ezen okból kifolyólag, hogy az nincs, nehéz igazodni.
Vagyis magunkra vagyunk utalva.
Nem teljesen, mert ugyanis vannak az Európai Uniónak szakpolitikai stratégiája, amelyek a fenntarthatóság egyes elemeit érintik. Például van biodiverzitás megőrzési stratégiája az Európai Uniónak, illetve vannak olyan gazdasági stratégiái, amelyek meg éppen fenntarthatósági kihívások elé állítják egy országot, például a mezőgazdasági támogatásoknak a rendszere.
Mert az eszi a természetes környezetet.
Az igen, tehát, hogy ez több kutatás is kimutatta, hogy sajnos az Európai Unió agrártámogatási rendszere egyértelműen egy negatív korrelációban van a természeti környezet megóvásával. Tehát például minél több ilyen közvetlen támogatást használ fel egy mezőgazdasági terület, ott annál inkább csökkenni fog a mezőgazdasági területhez kötődő madárfajok állományának a létszáma.
Az a gondolat nem ment át az Európai Unióban, hogy fenntartható az a fejlődés, ami jó nekünk, de az utódainknak is hagy valamit, amitől nekik is jó lesz?
Igen, csak ez ugye nem egyértelmű a rövid és hosszú távú előnyöknek az elosztása, mert hogy egyébként a mezőgazdaságban számos olyan problémát kell megoldani, hogy egyébként a világban mások még kevesebb környezeti érzékenységgel olcsóbban tudnak termelni. Ugye a mezőgazdasági támogatásoknak elvileg nem csak az a célja, hogy mezőgazdasági termények álljanak elő, hanem hogy a népesség megtartó ereje a vidéknek megmaradjon, és akkor ugye nagyon nehéz kiegyensúlyozni, hogy a különböző érdekek hogyan működjenek.
Ha mi tisztességesen dolgozunk, lehet, hogy tönkre megyünk, mert más nem csinálja rendesen a saját
dolgát. Igen, ez a veszély, ez kétségkívül fennáll és nehezíti a fenntarthatóság érvényesítését. Tehát lenne mihez igazodni. A probléma az, hogy az Európai Unió ezeknek a stratégiáknak a végrehajtásában nem egyenlő eredményességgel működik. Tehát általában azok a politikái az Európai Uniónak, amelyek inkább negatív hatással vannak a fenntarthatóságra, azok maradéktalanul megvalósításra kerülnek, míg azok a stratégiák, amelyek a fenntarthatóságot erősítenék, ott a megvalósítás az döcög. Ilyen például a biodiverzitás stratégia, amikor azt hiszem 6 vagy 7 célja van, és amikor legutóbb olvastam, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség előrehaladás jelentését, hogy hogyan valósulnak meg ezek az európai célok, akkor tulajdonképpen abban az lehetett osz, hogy egyetlen egy olyan cél van a 6-ból vagy 7-ből, ahol a célhoz közelítünk, minden más célnál távolodunk a céltól.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Bartus Gábor, a Nemzeti Fenntartató Fejlődési Tanács titkára, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.